2015. november 29-e vasárnap reggel 6 óra 8 perc van, ez az Innovátor című magazin. Én Fehér Marian vagyok, köszöntök mindenkit, és már is belekezdünk a ma reggeli beszélgetésbe, ami, ahogy már megszokhatták, a tegnapi adás témájának a folytatása, annak további kibontása. A Plukido projektről van szó, amely innováció a gyermeknevelés, illetve a tudatos szülői magatartás területén, méghozzá egy játék segítségével, amely 2014-ben felelős innováció kategóriában elismerő oklevelet kapott az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságától.
Vendégeim ma reggel is Táncsics Judit, pszichológus, és Horvátné Pintér Orsolya, szociálpedagógus, akiket ma reggel is köszöntök itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
És folytatjuk a tegnapi adás kapcsán a Plukidóról való beszélgetést. Akik tegnap velünk voltak, tudják, hogy ez egy játékos nevelési eszköz. Pár mondatban azért majd felfrissítjük ezt, de azért az is kiderült, hogy nem csak a gyereket neveljük ezzel az eszközzel, hanem a szülőt is, illetve a szülőket is. Tényleg néhány mondatban nagyon szépen illusztrált, gyönyörű rajzokkal és figurákkal illusztrált mágnestábla, amit ugye a hűtőre vagy bármilyen mágneses helyre el lehet helyezni, és ami tulajdonképpen nem egy játék, hanem az egész életet keretező játék. És abban maradtunk, úgy váltunk el tegnap, hogy itt azért a helyzet az, hogy itt a szülőt kell megtanítani a játékos gondolkodásra, és arra, hogy a gyerekéhez valahogy el tudjon jutni. Azt gondoltam, hogy ezzel aztán befejeződik az a fajta szemlélet, hogy az ember este csinálja a dolgát a konyhába, és a gyereket távirányítja. Tehát 5-6-7 évesen azt mondja, hogy na most már be tudsz menni a kádba, menj és csinálj. Nem, tehát pont arról van szó, hogy ilyenkor kezdődik az ellenállás is már a gyerekben, és a szülőnek valamit ki kell találnia ahhoz, vagy valamit bele kell tennie abba, hogy ez zökkenőmentesen történjen. Tehát, hogy a szülőtől kíván ez nagyobb energiát, ez a lényege, amit akarok mondani, meg egy szemléletmódváltást.
Mi úgy gondoljuk, hogy mindenképp a szülő felelőssége az, hogy a gyermekkel és az ő saját lelkével is mi történik. Tehát a gyermek gyermek, és azért vagyunk a szülői, hogy mi mutassunk neki irányokat, és ebben nagyon nagy segítséget nyújt ez a tábla, olyan szempontból, hogy egy olyan gyakorlati eszköz, amihez a szülő minden olyan helyzetben nyúlni tud, ami egyébként nehézséget jelent a számára. Mivel ez egy központi helyen elhelyezett tábla, folyamatosan visszaad jelzést ad mind a szülőnek, mind a gyereknek. A gyermeknek arról nyújt visszajelzést vizuálisan, hogy mennyit ügyesedett az adott időszakban a játék folyamán, hiszen a manucskája, az egész játék története arról szól, hogy ő miben ügyesedik. Mindig választunk egy témát, ami a középpontjában van a játéknak, és akkor arról szól a játék, hogy ő egyre ügyesebbé és ügyesebbé váljon valamiben, amiben a sikerélmény lesz a jutalma. A szülőnek pedig arról ad visszajelzést, hogy ő hogyan kommunikál a gyermekkel, sikeresen tudja az ő elvárásait vagy igényeit kommunikálni a gyermek felé, vagy pedig ezen kell tudjon változtatni. Tehát ad egyrészt egy stratégiát a szülő kezébe, hogy kommunikáljon, és visszajelzést is kap arról, hogy ez mennyire volt sikeres. Hogyha a manócska ügyesen ugrál fölfelé a fán, az azt jelenti, hogy sikerült megszólítanunk a gyermeket, úgy, hogy ez eljutott az az üzenet, amit mi szerettünk volna átadni. Hogyha a manó valami miatt nem tud följebb jutni, vagy nem sikerül a gyermeknek ezt a problémát éppen olyan gyorsan leküzdeni, akkor a játék arra is lehetőséget ad a szülőnek, hogy mindenféle kalandos elemet bevonva egyre sikeresebben motiválja a gyermeket, és egyben magát is rávegye arra, hogy más nyelven, más hangon szóljon a gyermekhez. Tehát igen, ez mindenképpen egy szülőszemlélet formáló eszköz.
Érdekes volt a felvetés, ez egyébként hallgatótól is érkezett már ilyen jellegű visszajelzés, hogy a játékot azt egy-egy élethelyzetre használjuk? Tehát, hogyha mondjuk azt mondom, hogy a reggeli vagy esti készülődésen akarok változtatni, akkor kifejezetten arra fókuszálunk, hogy a gyereknek mondjuk ebben az időszakban mutatjuk, vagy vonjuk be a játékot, hogy hoppá, nézd csak a manócskád éppen hol tart, ma időbe keltél, nem tudom, nem hisztisztél, szépen felöltöztél, akármi, tudom, hogy a pozitív megerősítés, tehát nem azt emeljük ki, amit nem csinált, és most éppen nem lett volna jó, hanem amit megcsinált, és jó. Tehát, hogy ez így működik, vagy lehet a játék, az egyébként az egész életre vonatkozóan, és az élet bármely pillanatában, bármely szakaszában, bármely konfliktusnál bevethető.
Ez ugye gyerekfüggő is, és életkorfüggő is. Sőt, még a szülő kreativitásától is függ, hogy hogyan használja a játékot, hogy nagyon globálisan mindenre tudja használni, mindig elő tudja venni minden helyzetben, vagy pedig meg kell fogalmaznia konkrétan olyan célokat, viselkedésformákat, aminek a visszajelzésére használja. Mi mindig azt szoktuk javasolni, mert azért azok a szülők, akik hozzánk fordulnak, kétségben vannak esve rendesen. Tehát, hogy mindig tudnak 2-3 olyan problémát felsorolni, ami őket nagyon kiborítja, amitől türelmetlenek lesznek, és ez a helyzet nagyon zavarja őket. Adott élethelyzettel, viselkedés formával kapcsolatban, és pontosan tudják azt is, hogy a gyerek gyerek. Tehát, hogy nem biztos, hogy az a gond, hogy ő most nem akar elmenni fürödni, hanem sokkal nagyobb gond az, hogy én ezt hogyan kezelem. És azt szoktuk javasolni nekik, hogy válasszanak ki egy, maximum két olyan viselkedést, ami nekik problémát okoz, helyzetet inkább fogalmazzuk így. Tehát, hogy most ez legyen a reggeli indulás például, amikor tényleg oda kell érni a munkába, az óvodába, de valahogy mindig nem úgy alakul, hogy ez gördülékenyen menne, mindig a hiszti van belőle és a veszekedés. És akkor mondjuk azt, hogy a manók azért jöttek, hogy ezen segítsenek. Tehát igyekezzünk a gyerekeknek a következetesség mentén megmondani azt, hogy mi az a helyzet, amiben most mi játszani fogjuk. Ugye a játék lehetőséget ad arra, hogy több körben játsszuk végig. Tehát amikor már más viselkedés megerősítésére használjuk, az már egy újabb kaland a játék a gyermeknek. Tehát, hogy így is tudjuk változatossá tenni, hogyha a mögött álló megerősítendő viselkedést cseréljük ki. Emellett viszont, ahogy a szülők ráéreznek ennek az ízére, hogy ez hogyan működik, akkor tudnak akár több viselkedési formát is bevonni, viszont bármi anno az első játékszabályunkban azt mondtuk, hogy 2-3 viselkedés forma visszajelzésére, vagy nehéz helyzetkezelésére alkalmas egy körben a játék, azt láttuk, hogy maximum 2. Hát ezt most már mindenkinek így mondjuk, hogy pláne a kisebb gyereknél inkább egy, illetve a testvérek vannak, akkor ott szintén inkább legyen egy, illetve a szülő ráérezve az ízére igyekszik a otthontól távoli helyszíneken is alkalmazni a játékot, tehát erre is adunk tippeket, hogy hogyan tudja kivinni mondjuk az utcára is, nem konkrétan a játékot, hanem magát a játékos a kommunikációt. Igen, igen. Tehát mi igyekszünk a plukkidóval lefedni azokat a problémás élethelyzeteket, amivel egy kisgyermekes család szembesülhet. Tehát legyen ez egy boltban vásárlás, hosszú utazása a gyermekkel, vagy egy otthoni nézeteltérés kezelése. Tehát mi azon dolgozunk, mint tervezőcsapat, hogy a motivációs játékok mellett különböző eszközöket gyártsunk külső helyszínekre is.
Nem biztos, hogy megáll ez a kérdés, de azért csak muszáj feltennem, hogy a gyermeknevelés meg a gyermekkel való kommunikáció megtalálása az vajon mindig ilyen nehéz volt, vagy körülményes? És ezt most úgy értem, hogy nyilván generációkra visszamenve, amelyre ti, mint szakemberek esetleg, vagy a tanulmányaitokból, vagy a különböző ilyen környezettanulmányoknak az ismeretéből tudtok választani, de én most azt látom, hogy igen, amit ti is többször említettetek itt a beszélgetés során, hogy az, hogy valaki gyereket neveljen, az egy marha nagy kihívás az életében. Aztán az is lehet, hogy közben úgy változott a világ, hogy annyi mindenre kell figyelni, de hogy ez tényleg egy ennyire bonyolult és állandó kreativitást igénylő dolog?
Osi pont erről írt most egy cikket, úgyhogy azt hiszem, hogy erről tud részletesen beszámolni nekünk, hogy hogyan alakultak a nevelési elvek, és ez mit okoz a mai tudatunkban.
Hát az biztos, hogy egy gyermeknevelés terén egy ilyen jelentős paradigmaváltás történt az utóbbi évszázadban. Tehát azért ezt tudjuk, hogy nagyon hosszú ideig, nagyon hosszú évszázadokig a gyermek az egy kicsi felnőtt volt, nem tekintették őt másmilyennek, mint egy
Tehát ez az, amiről beszéltünk.
Hanem egyszerűen belekerült egy olyan elvárás rendszerbe, amiben neki túl kellett lépni azon, hogy ő neki mik az
hogy
igényei.
Hogy ő mit szeretne.
Igen, hogy ő mit szeretne, és volt egy felnőtt keretrendszer, és ebben mindenféle módon igazodnia kellett.
És aztán, hogy milyen felnőtt vált belőle, az később az ő családjának volt a problémája.
Azért az látható, igen, hogy ez jelentős frusztrációkat okozott, és főleg onnantól kezdve érdekes ez, amikor ugye elkezdtek azzal foglalkozni, hogy a gyermeknek is van lelke, egyáltalán így a pszichológia, mint tudomány így elkezdett kibontakozni, onnantól kezdve nyilván ez egy ilyen visszaforduló folyamat volt, tehát, hogy a szülők elkezdtek felelősséget érezni, nem csak a gyermek testi nevelése iránt, hanem a pszichés nevelése iránt is. És akkor ez ugye velük szemben is egy elvárás rendszerré fejlődött, hogy ugye ezzel is törődjenek. És az a mély bevésődés, ami ugye hosszú évszázadokon keresztül megvolt a szülőkben, az most gyakorlatilag át kell, hogy íródjon egy egészen másfajta viszonyulássá. Sokkal fontosabb az, hogy a gyermek és a szülő partnerként viszonyuljon, mint az elmúlt időszakokban volt. Tehát mindig is egy tekintélyelv mentén folyó nevelés volt.
De ebből valamit nem lehet megtartani, szerintetek? Mert hogy
nem tudunk, igen, nem tudunk úgy csinálni, pláne egyik percről a másikra szinte, mert hogy itt nagyon komoly múltra tekint vissza a tekintélyelvű nevelés.
Az, hogy valamilyen módon, tehát erre szükség van, tehát igen, a szülői tekintélyre szükség van.
Tehát a szülő felelőssége az, hogy irányítsa a gyermek fejlődését, tehát hogy ezt nem lehet kidobni a kukába.
Igen.
És az sem, hogy a felnőtt, és ő tartozik felelősséggel így a van. Gyermeknek a fejlődéséért. Úgyhogy nem szükséges kidobni természetesen.
Hát meg nem is tudjuk. Tehát nem tudjuk kidobni, tehát ezt mi sem mondjuk, hogy mostantól, aki plukkidó játékot használ, soha nem fog kiabálni, vagy soha nem fog határokat szabni, vagy soha nem lesz tekintélyelvű adott helyzetben. Ezt nem tudjuk garantálni, ez nem életszerű.
Mi meg azt, nem is kell,
nem, igen, nem is biztos, hogy minden helyzetben kell, tehát most, hogy jó, lehet arról beszélni, hogy azért vannak veszélyhelyzetek, amikor nincs más megoldás, tehát akkor meg kell oldani
meg
a helyzetet.
Meg akár, hogy is vannak szituációk, amik egyszerűen nem a gyerek életéhez, vagy életében fontos szerepet
tisztelet,
játszó dolgok,
meg igen,
nem tartoznak
igen,
oda. Tehát nálunk abszolút igen. Elhangzanak ilyen mondatok, hogy ez nem gyerek dolog. Tehát ezért nem kell róla tudj.
Igen.
Aztán ez lehet, hogy ez egy nagyon rossz húzás, de én azt gondolom, hogy ez most ezzel lezárjuk azt a témát, mert nem ide való. Majd évek múlva lehet.
Igen, igen. Hát ezt egy nagyobb gyermek meg is érti már, a kisebb, ugye nem?
Persze.
És akkor ez azért bennünk jelentős frusztrációt okoz, amikor a párunkkal nem tudunk beszélni ezekről a felnőtt dolgokról, és gyakran vagyunk emiatt türelmetlenek a kisebbekkel,
igen.
Akik ugye ezt nem értik. Tehát, hogy ez pont ezért is fontos, hogy biztosítsunk nekik játékos teret, uh-huh. Akkor, amikor velük beszélgetünk, és az a kommunikáció tényleg legyen egy teljesebb kommunikáció, amiben az a gyermek megnyugszik, és utána van lehetőségünk arra, hogy a párunkkal megbeszéljük a felnőtt dolgokat. Viszont tényleg ezt gondolatot szeretném befejezni, hogy mi arra törekszünk, hogy az olyan helyzetkezelés, amikor tényleg nem indokolt a tekintélyelvűség, uh-huh. hogy ezek a helyzetek csökkenjenek.
Uh-huh. És tehát legyenek ilyen automatizmusok.
Így van, így uh-huh. van. Nem lehet teljesen kiiktatni, mert ott még nem tartunk, és nem is tudjuk, hogy mi a jó. Tehát, hogy ez is nagyon nehéz, ugye, hogy majd kiderül, hogy mi az, ami tényleg egészséges lelkületű gyermekeket nevel, ugye, mert nyilvánvalóan minden szülőnek azt gondolom ez a célja. Ez kiderül, mi ebben hiszünk, hogy ez a játékos nevelés mentén megoldható, de valóban nem minden helyzetben. Ezt nem tagadjuk.
Nem is az a cél,
hogy
folyamatosan fantáziavilágba borulva igen. kommunikáljunk, megállás nélkül.
De ez biztos, hogy sokat segít.
Hanem, hogy amikor látnánk, hogy kialakul egy ellenállás, vagy most épp elindulna egy hiszti, akkor ebből ki tudjuk szökkenteni. Ezeken a helyzeteken túl tudjunk lendülni. Tehát, hogy ez egy olyan fajta mankó, amire rá lehet támaszkodni, amikor éppen ez az együttműködés kezdene valahol felbomlani, vagy kezdene egy ellenállásba, vagy egymással való erőpróbába átmenni, akkor mi csípjük nyakon saját magunkat, és ne kezdjünk el mi gyermekszintre visszamenni és húzakodni, hogy már pedig én vagyok az erősebb, mert én vagyok a felnőtt, hanem próbáljuk meg a problémát megoldani, ami pedig abból adódik, hogy most két akarat csap össze, és próbáljuk meg ezt produktívan egy jó hangulatú mederbe terelni, ahelyett, hogy most itt megmutatnánk, hogy de bizony akkor is úgy lesz, csak azért, mert én vagyok a felnőtt. Nem, azért legyen úgy, mert ez mind a kettőnknek jobb.
Jó, hát én erre most már meg azt mondom, hogy akkor ez már az önismeret felé visz.
Abszolút.
És elég nyilván, komolyan.
Igen, nyilván igen. Egy hatékony kommunikáció eleve egy családban akkor tud kialakulni, hogyha ez egy folyamatos egymásra figyelésből indul. Tehát, hogy nem a játék fogja megváltani a probléma helyzeteket, hanem az, hogy a szülő megtanul tudatosan odafigyelni a gyermekére, és nem rutinból kommunikálni, nem sablon felnőtt válaszokat adni, nem a zsigari reakciókra hagyatkozni, hanem egy picit tudatosabban odafigyelve elsajátítani egy olyan kommunikációs módot, ami utána mindenkinek az életét megkönnyíti.
Igen, ahogy Orsi írt is erről, a szülők vidám önnevelésének nevezi ezt, amikor itt tanuljuk, hogy milyenek vagyunk különböző helyzetekben, és próbáljuk ki ezt is, és lehet, hogy itt is lesznek kudarcok, de hogy képesek vagyunk fölállni és tanulni a helyzetekből, ez nagyon fontos szerintem.
Na jó, én azt mondom, hogy most jöjjön egy kis zene, aztán innen fogjuk folytatni egészen pontosan szerintem a tapasztalatokkal. Vendégeim Táncsics Judit, pszichológus, és Horvátné Pintér Orsolya, szociálpedagógus, és egy új játékról, gyermeket és szülőt egyaránt nevelő játékról, a Plukidóról beszélgetünk itt az Innovátorban.